Én is köszöntök mindenkit a délelőtti óránkon. Bevezetésként egy kérdést szeretnék feltenni számotokra. Az ember megteremtése után Isten mivel ajándékozta meg az embert? És itt ne egy tárgyi dologra gondoljatok elsősorban, hanem mi következett a hatodik nap után, és mit jelentett ez az ember számára? Kicsit hangosabban. A nyugalomnap, és a nyugalomnap mit fejezett ki? Közösséget, köszönöm, igen, erre gondoltam. Tehát az ő jelenlétét adta az ember számára, ami a legeslegértékesebb és a legnagyobb ajándék volt akkor. Nem az Istennek volt szüksége arra, hogy megpihenjen ezen a napon, a teremtés hat napja után, hanem azt akart adni az embernek, ami igazán életet közvetített számára, az ő jelenlétét. Ez volt a legnagyobb ajándék, amit adhatott az ember számára. A bűnbe jövetelével pedig éppen ez szűnt meg, ez a fajta közelség és az ő jelenléte, az ő közelsége az, ami aztán hiányzott az embernek. És mindez úgy, hogy az ember vakságában fel sem méri azt, hogy szüksége van az Isten közelségére és az ő jelenlétére. És az újjáteremtett földön ez az, amit visszakap majd. A Jelenések könyve 24. fejezetében olvasunk erről, hogy az Isten elsősorban az ő közelségét, az ő jelenlétét szeretné adni az embernek. A 24. fejezetben olvasunk a 3. és a 4. versben arról, hogy az Isten lesz az ő népével. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondja az égből, íme az Isten sátor az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. Ez az ő jelenlét, ami a legnagyobb ajándék lesz az újjáteremtett földön, és ott nem lesz szükség templomra, nem lesz szükség gyülekezetre, mert az ő jelenléte a templom és a gyülekezet. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Annak ellenére, hogy az ember rálépett a bűn útjára, az Isten nem vonta meg az ő jelenlétét, nem? Érdekes dolog ez, hogy annyi minden már nem vehetett az ember igénybe, de az ő jelenlétét továbbra is élvezhette, továbbra is örülhetett az ő jelenlétének. Az édenkert lezárása után is az első emberpár oda ment még a bejárathoz, hogy ott az Istennel találkozzanak. Hiszen érezték azt, hogy szükségük van erre. És az Isten aztán az évszázadok, évezredek folyamán biztosította azt, hogy az ő jelenléte az ott legyen az emberrel, és ott legyen egy nagyobb közösséggel. Éppen ezért most a délelőtt folyamán az ő jelenlétéről gondolkodnánk, ugyanis a szombatnak is az a jelentősége, hogy ő közel kerüljön hozzánk, és mi közel kerüljünk hozzá. Az első az nem kérdés. Ő mindig is arra vágyott, hogy közel kerüljön hozzánk, és meg is tette azokat a lépéseket, ami által mi az ő közelségébe kerülhetünk, viszont nekünk biztosít lehetőséget a szombaton keresztül arra, hogy mi is közel kerüljünk ő hozzá. Tudom azt, hogy tudatosan mi soha nem gondolkodtunk így arról, vagy nagyon keveset, hogy mivel kerülhetünk az ő jelenlétébe, vagy mivel eshetünk ki az ő jelenlétéből. Egy kicsit ezekről fogunk gondolkodni most a délelőtt folyamán. Elsősorban azzal, hogy az Isten az évszázadok folyamán hogyan biztosította annak a lehetőségét, hogy az ember az ő közelébe kerüljön, és ő jelen legyen az ember életében. És majd aztán megnézzük, hogy napjainkban mik azok a dolgok, amik az Istentől eltávolíthatnak bennünket, és hogyan kerülhetünk az ő jelenlétébe. Már a legelején az Isten biztosította azt, Izrael népének a története nagyon jól példázza, hogy hogyan lehet Isten ott jelen közöttük. Az első látványosabb jelenlét az volt, amikor számára sátrat, a szövetség sátrát építették, és ő ott konkrétan, picit láthatóan is meg tudott jelenni. Emlékszünk arra, hogy amikor a pap az áldozatot végezte, akkor a függöny előtt végezve a szertartást, az Isten azzal fejezte ki az ő jelenlétét, hogy a frigyládának a tetején egy dicsőség felhője képződött, ami által látványossá vált az, hogy az Isten ott van közöttük. A friláda is az ő jelenlétét kívánta kifejezni egy tárgyi eszközön keresztül. A friládában volt benne a törvény maga, tehát ami az igazságot jelképezte, erre emlékeztek. Mi az, ami még benne volt a szövetség ládájába? Visszaemlékeztek esetleg rá. Áron kivirágzott veszélye volt benne, és a mannás korsó. És ezt lefette az úgymond kegyelemnek a fedele, és a fedélen pedig egymással szembefordulva volt két kérub, és a két kérub között jelent meg az Istennek a dicsősége is. Nagyon sokszor ez olyan hatalmas volt, ez a dicsőség felhő, hogy még a függönyön fölül is átjött, tehát nem ért a függöny egészen a mennyezetig, volt egy pici rés, ahonnan ezt a pap a képen szolgált láthatta. És az is előfordult, hogy akkora nagy volt ez a dicsőség felhő, hogy egészen a bejárati kellett húzódjon a pap. Mintegy kifejezve azáltal, hogy az ember elfogadja az ő áldozatát, ebben a kegyelemben részesülhet, és az ő jelenléte ott lehet. Aztán a vándorlás során a felhő és a tűzoszlop is ezt kívánta kifejezni, hogy az Isten ott van közöttük. És nem egyszer, amikor tovább kellett menjenek, akkor a felhőoszlop megjelent, és így tovább tudtak indulni, annak a tudatában, hogy maga az Isten vezeti őket, ott van az ő jelenlétével, és ez számukra békét, örömöt jelentett az utukon. Biztonságot. A tűzoszlop ugyanezt fejezte ki, az ő jelenlétét, az ő látványos jelenlétét, ami sötétben vezette őket, és megvilágította az utat előttük. Ugyanazt fejezte ki, hogy ott van közöttük. Nagyon sokszor előfordult az, hogy ezt a jelenlétet kellett nélkülözze a nép. Azt is megnézzük most, hogy mik voltak azok az esetek, és ebből csak néhányat mazsolázok most a délelőtt során. Nem fogok mindegyikre kitérni. Csak néhányat említek azok közül, amikor az Isten nem tudott ott jelenni Izrael népe életébe. Nem volt ott Istennek a jelenléte. A Kádes Barneához közel jutott nép, a Mózes 4. könyvében olvasunk majd erről. Nem kívánom a történetet felolvasni, csak egy picit feleleveníteni. Ott vannak az ígéret földjének a határán, és kiküldik a 12 kémet, hogy azt a jó földet megkémleljék. És tudjuk a történetet, hogy a 10 kém az elcsüggeszti a népet, és Józsué és Káleb, a másik két kém az, aki bátorítja őket, hogy ha az Isten velük van, ha az ő jelenléte ott van, akkor az ő ígéret alapján be fogják tudni venni azt a földet. És tudjuk azt, hogy a 10 kém sajnos nagyobb hatással volt a népre, és ezért történhetett az meg, hogy a nép hitetlenség miatt végül is nem ment be az ígéretnek a földjére. Itt közvetlenül ezután volt a Kóré csoportnak a lázadása a 16. fejezetben. A 14. fejezetben van a népnek a zúgolódása, és a 16. fejezetben van a Kóré csoportnak a lázadása. Mi az, ami közvetlenül az ígéret földjének a határán visszatartotta őket attól, hogy az Isten ott legyen jelen közöttük, és bevegyék végül az ígéretnek a földjét? Zúgolódás, hitetlenség, versengés, irigység, és talán még sorolhatnánk néhányat, ezek távol üzték az Istennek a jelenlétét. Nyilván, hogy már sok mindenbe belefáradt a nép is a vándorlás során, és ott voltak az emberi természetnek a gyengeségei elsősorban. Ott jelentkezett ez a diszkomfort érzés, amikor nem szerettek volna tovább menni Sínai hegyétől, mert ott körülbelül egy évet táboroztak, és már úgy megszokták, jól érezték magukat. És mikor elindult a Kádes Barnea fele, akkor körülbelül a harmadik nap már jelentkezett a zugolódás, hogy már megint miért kell menni. Előjöttek a kívánságok, hogy olyan ételt szeretnének, mint ami Egyiptomban volt. Tehát ott volt a kényelmetlenségnek, annak a diszkomfort érzésnek visszahúzó ereje, amit nem győztek le saját magunkban, és mindazt, amit nem győztek le, azt tovább vittek, és ez végül is aztán eltávolította őket az Isten jelenlététől, mert aztán belekezdtek zugolódásba, és utána irítség, versengés, minden más felütötte a fejét, emlékezünk Míriámnak a poklosságára is, és ezt követően ugye a csúcs volt ez a Kóré lázadás. Nem szeretnék most ezzel külön foglalkozni, csak így nagyjából emlékezzünk vissza ezekre, hogy így az ígéret földjének a határán az Isten jelenléte miért nem tudott jelen lenni. Ha megnézzünk egy következő történetet, így felelevenítünk, akkor a 21. fejezetben olvasunk arról, ugyancsak a Mózes 4. könyvében, hogy egy másik zúgolódást az Isten jelenlétének a visszavétele követett. Amikor is a 21. fejezet 5. versében olvassuk, a nép Isten ellen és Mózes ellen szólt, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghalljunk-e pusztában, mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledet útálja a mi lelkünk. Na, természetesen volt kenyér és víz, csak már megunták a mannát, és így nevezték, hogy hitvány eledel. És ez a fajta elégedetlenség, ami már sokadjára feljön bennük, ez távolítja az Istennek a jelenlétét, és ekkor válik nyilvánvalóvá az, hogy mindaddig fel sem szméltek arra, hogy az Isten mi mindentől óvta őket ezzel a jelenléttel. Ugyanis ekkor történik az meg, hogy a kígyók, amelyek ott voltak a pusztában, akár látták, akár nem, azok előjöttek és megmarták őket. És akkor a nép Mózeshez megy, elismerik azt, hogy vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és a Isten ellened. Kérték, hogy imádkozzon az Úrhoz, és ennek következményeképpen Mózes az Isten utasítására egy érckígyót állít fel, és aki arra tekintett, az meggyógyult. Nagyon sokszor vagyunk mi is úgy, hogy észre sem vesszük sokszor az Isten jelenlétét, csak amikor visszavonja tőlünk, amikor körülöttünk olyan dolgok történnek, amik nem történnek meg az Isten jelenlétében. Nagyon sokszor talán nem is figyelünk fel rá, hogy az Isten milyen védelemmel vesz körül bennünket. Nagyon tanulságosak ezek a történetek az Izrael népe életéből, és mi is elgondolkodhatunk ezeken. Ugyanakkor egy másik történet is nagyon kifejezi azt, hogy az Isten legfőképpen miért vonja vissza az ő jelenlétét. Sámuel első könyve 4. fejezetéből idézek fel ugyancsak egy történetet, amikor is az Isten jelenlétének a jelképét, a frigyládát elveszik a filiszteusok Izrael népétől. Ezt megelőzi Éli két fiának, Hofni és Fineásnak a magatartása. Az fel van jegyezve az írásban, hogy Éli sajnos nem volt az elhívásának a magaslatán, és nem fedte meg a fiait, amikor látta azt, hogy milyen bűnben élnek. És ez a fajta bűn távol űzte az Istennek a jelenlétét, nem csak tőlük, nem csak a családjuktól, hanem az Izrael népétől is. És ennek következtében az Isten nem tudott ott lenni közöttük, és nem tudta az ő védelmével körülvenni őket. Mi az, ami itt történt? A filiszteusok megverik Izrael népét, és ezt követően merül fel az igény, hogy az Isten frigyládáját hozzák a táborba. 3. verstől olvasom. És mikor a nép a táborba visszatért, mondták Izrael vénei, vajon miért vert meg minket ma az Úr a filiszteusok előtt? Hozzuk el magunkhoz az Úr frigyládáját Silóból, hogy jöjjön közénk az Úr, és szabadítson meg ellenségeink kezéből. 4. verset is olvastam. Elküldött azért a nép Silóba, és elhozták onnan a seregek urának frigyládáját, aki ül a kérubok felett. Ott volt Éli két fia is, az Isten frigyládájával Hofni és Fineás. De hogyan tekintett a nép az Isten jelenlétének a jelére? A jelben bízott, vagy magát az Isten jelenlétét szerették volna? Felmerült-e bennük azt, hogy vajon miért távozott el az Istennek a jelenléte? Sajnos a történet kapcsán azt látjuk, hogy a nép az Isten Fridládának a jelében bízott, és nem magában, az Istenben. Ugyanis az 5. vers fejezi ki azt, hogy hogyan reagáltak erre. És mikor az Úr Fridládája táborba érkezett, rivalgott az egész Izrael nagy rivalgással, hogy megrendült a föld. Azért, ha így elképzeljük magunk elé ezt a jelenséget, hogy milyen nagy üdvrivalgás lehetett akkor közöttük, hogy tényleg még úgy zengett bele a tábor, akkor kifejezi azt számunkra, hogy oly mértékben bíztak, hogy akkor az Isten is ott van közöttük. Olyan magabiztosság volt bennük, hogy még a filiszteusok is kicsit megfélemlettek. Ugyanis a 6. vers így folytatja tovább, mikor pedig meghallották a filiszteusok a rivalgás hangját, mondták, micsoda nagy rivalgás hangja ez a zsidók táborában. És mikor megtudták, hogy az Úrnak ládája érkezett a táborba, megfélemlettek a filiszteusok, mert mondták, Isten a táborba jött. És mondták, jaj nekünk, mert nem történt ilyen soha azelőtt. Jaj nekünk, kicsoda szabadít meg minket ennek a hatalmas Istennek kezéből. Ez az az Isten, aki Egyiptomot mindenféle csapással sújtotta a pusztában. Első pillanatra filiszteusok megrendülnek, félnek, mert azt gondolják, hogy a Fridládával az Isten jelenléte is ott van. Viszont nem értjük, hogy miért és hogyan, vagy hogy valamit megéreztek-e, de a 9. versben arról olvassunk már, arról a hirtelen fordulatról a filiszteusok részéről, hogy magukat bátorítják, hogy ennek ellenére ne adják fel, ne vonuljanak vissza, hanem menjenek előre, és Izrael népe ellen támadjanak. Legyetek bátrak, és legyetek férfiak, filiszteusok, hogy ne kelljen szolgálnotok a zsidóknak, mint ahogy ők szolgáltak néktek, azért legyetek férfiak, és harcoljatok. És a 10. vers, megütköztek azért a filiszteusok, és megveretett Izrael, és kiki az ő sátorába menekült, és a vereség oly nagy volt, hogy Izrael közül 30 000 gyalog hullott el. Tehát megveretett Izrael, ennek ellenére, hogy ott volt a Fridláda a táborban, sőt, az Isten Fridládája is elvitetett, elvették a filiszteusok, és akkor halt meg Élinek a két fia, Hofni és Finás. Ekkor volt az az ítélet, ami őket elérte. Itt aztán nem foglalkozok a Fridládának az útjával, annyit talán megjegyeznék, hogy az Isten oda vezette, ahol szükséges volt, hogy éppen legyen egy ideig a Fridláda, tehát nem lett teljesen magára hagyva, és ezt a filiszteusok is érzékelték. Őket is érték kellemetlenségek, és erre most nem fogok kitérni. Tehát az Isten jelenlétének a jele volt valójában a Fridláda, de nem adta meg az Istennek a jelenlétét. Miért távozott el az ő jelenléte? Azért, mert Hofni és Finás, Élinek két fia, olyan életmódot engedett meg magának, amivel igazán távol üzt az Istennek a jelenlétét, és valahol ezt a nép sem rendezte el, a nép sem szólalt fel ez ellen, hanem mindezt engedték, és ilyenkor tényleg egyedüli mód arra, hogy visszatérjenek, és a lelki látásuk az megnyíljon, az volt, hogy az Isten visszavonta az ő védelmét és az ő oltalmát. Látjuk azt, hogy Izrael népe életében is elsősorban az ő jelenléte magával hozta a fizikai, lelki védelmet, a tisztánlátást, az oltalmat, tehát az ő jelenléte biztosította mindazt, amire szüksége van az embernek az élet szempontjából, a vezetést, az útbaigazítást, a békességet. Dávid is arra vágyakozott, hogy az Isten közelségében legyen, de azért őt is megkísértette egy olyan gondolat, amivel majdnem kiesett az Istennek a jelenlétéből. Elkezdett azokra az emberekre nézni, akik nem az Isten szolgálják, és mégis milyen jól megy a dolguk, és úgy fogalmazza a Zsoltárában, 73. Zsoltár, azt mondja a 2. versben, hogy már-már meghanyatlottak a lábai, és kishia, hogy lábaim el nem iszomodtak, tehát az elesés kerülgette, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét, és akkor sorolja, hogy mennyi mindenben van jó részük. de azt mondja, hogy megértette azt, úgy a Zsoltárnak a vége fele, hogy aminek az ember a legjobban örülhet, és ami a legnagyobb ajándék az ember számára, az az ő közelsége, az Istennek a közelsége. És ha összehasonlítja ezt a két dolgot, hogy azok, akik az Isten nélkül élnek, nincs meg ez a fajta közelség, és azt az embert, aki viszont elfogadja az ő jelenlétét, sőt, igényli az ő jelenlétét, akkor nagyon-nagyon nagy különbség van. A Zsoltárnak a végén, a 28. versben kimondja azt, hogy az Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. Hogyan veszíthetjük el az Istennek a jelenlétét? Hát az ószövetségi történeteken keresztül látjuk azt, hogy Izrael népe is úgy veszítette el ezt a fajta közelségét, hogy megtűrték magukban a bűnt, hogy az emberi természet által feltörő hirtelen dolgokat, amiknek nem álltak ellene. De van még egy másik dolog is, amivel végül is nélkülözzük az Istennek a jelenlétét, kikerülhetünk az ő jelenlétéből, az, hogyha nem igényeljük ezt, és hogyha nem vigyázunk. Nagyon sokszor ezek olyan észrevétlenek számukra, hogy mi magunk se vesszük észre, hogy az Isten jelenléte távozott. Éppen ezért van szükség arra, hogy tudatosítsuk, hogy akkor, amikor nem igényeljük az ő jelenlétét, vagy amikor megtűrjük magunkba azokat a gondolatokat, azokat az érzéseket, amelyek egy pillanatra eltávolítanak az Istentől, akkor valójában nem vagyunk olyankor az ő jelenlétében. És ezek nem adják meg azt a fajta biztonságot és erőt, amire szükségünk van. Nagyon sokszor ezek az apró dolgok, amik felmerülnek, amiknek nem állunk ellent, ezek azok, amik elűzhetik az Istennek a jelenlétét. Tényleg egy ítélkező lelkület, vagy versengés, vagy irítség, vagy sérelmeinkkel való foglalkozás, magabízás, vagy sorolhatnánk, hogy mi minden, ami nem olyan mértékű, mint Hofni és Fineás esete, de ezek feljönnek az emberben, és igazán távol tartják az Istennek a jelenlétét. Nagyon sokszor jogosnak érezzük akár a sérelmeket is, amik történtek, vagy történnek velünk, de ha megfigyelitek, akkor ha ezzel foglalkozunk, és ezeket sokáig megtűrjük magunkba, akkor igazán ezek is elválasztanak bennünket tőle is, és az ő jelenlétét akkor abban a helyzetben igazán távol tartja tőlünk. Úgyhogy nem hiába van meg annyiszor figyelmeztetés, hogy vigyázzunk, mert még hogyha az Isten jelenlétében is vagyunk, vagy voltunk sok ideig, ezek a fajta dolgok, ami által ilyen megtűrjük ezeket a dolgokat, egy közömbösség alakulhat ki, és távol tartanak bennünket az Istentől. Nagyon tanulságos az a történet ugyancsak Izrael népe életében, amikor az Isten különös módon ott tud lenni velük, és beveszik az ígéretnek a földjét. A Józsué könyve 3. fejezetében nézzük azt meg, hogy mi előzte ezt meg. Egyrészt, hogy az Isten jelenlétébe kerültek, másrészt pedig a Jordánon való átkelés, majd Jerikónak a bevételét. Ha a Józsué könyvéhez lapozunk, akkor ott a 3. fejezetben arról olvasunk, hogy elsősorban még mielőtt átmentek volna Jordánon, felszólította Józsué a népet a Józsué könyve 3. fejezetének 5. versében, hogy tisztítsák meg magukat, hogy ezáltal alkalmassá váljanak az Isten csodáinak az átélésére. A Józsué könyve 3. fejezetének 5. versében olvasom, Józsué pedig mondta a népnek, tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek. Ez a fajta megtisztítás elengedhetetlen volt ahhoz, hogy az Isten jelenléte ott legyen a táborban, és ezek mellett azt látjuk még, hogy az a fajta mélységes bizalom és engedelmesség is jelen volt, és még jelen volt egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket követően olyan rend alakult ki a táborban, ami tükrözte már azt a fajta belső rendet, az érzéseikbe, gondolataikba, mint ez kivetítődött kívülre is. Tényleg az Istenbe való bizalom, az engedelmesség, és ez a fajta megtisztítás erősekké tette őket, és képesek voltak tényleg katonacsapatként mozogni, és így történt az, hogy az Isten csodákat tudott tenni, a Jerikónak a bevétele is egy csoda volt. Nincs ez másképpen napjainkban sem, ugyanúgy, ahogy Izrael népénél az ő jelenlétét elősegítette, ték ezek a dolgok ugyanúgy napjainkban is az ő jelenlétét, a benne való mélységes bizalom, az engedelmesség, a megtisztulás és a rend segítik elő. És ez a fajta jelenlét is így tud megnyilvánulni, hogyha ezek ott vannak az emberben. Egy új szövetségi történet is nagyon jól mutatja azt, hogy mit jelentett az, amikor az Isten jelenléte ott volt emberekben, emberek között. Az apostolok cselekedeteiből emlékezzünk vissza arra a történetre, amikor Pál apostol az isteni vezetést elfogadva Ázsiából Európába viszi az evangéliumot a második missziót során, és Filippibe megy, az volt az első állomás, ahol egy kicsit több időt töltött. És itt történik az meg, hogy elfogadva az Istennek a vezetését, igazán megróják azt az esetet is, ami az Isten jelenlétével teljesen ellentétes, amikor egy megszállott lány egy pozitív dolgot mond, de ugyanakkor a lelkületében teljesen az Isten lelkületével ellentétes. Azt mondta, hogy ezek a magasságos Istennek a szolgái, akik nektek az evangéliumot hirdetik, és Pál tudta, hogy fel kell szólalni ebben az esetben, és éppen ezért az eset miatt őket államellenesnek nyilvánították, és a börtönbe kerültek. Na most a börtön vált templommá, az Isten jelenléte ott volt közöttük. Tudta Pál, hogy nem olyan dolgot tett, ami miatt ő börtönbe kellett kerüljön, nyugodt volt a lelkiismerete, az Isten jelenléte ott volt közöttük, és emlékszünk arra, hogy ebben a jelenlétben Pál és Silás örült, imádkozott és énekelt. Mindjárt megnézzük a fejezetet, 16. fejezet, tehát a börtönbe vannak, 25. verstől olvasom, éjfél tájban Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent, a foglyok pedig hallgatják őket. Úgy elém tárul a kép, amikor a börtön igazán templommá válik, nem azért, mert templom, hanem az Isten jelenléte van ottan. És a foglyok hallgatják őket. Hát nem más, mint az Isten jelenléte az, ami ezeket a foglyokat arra készteti, hogy egyáltalán ők odafigyeljenek arra, abban a helyzetben, amiben ők vannak, arra, hogy esetleg mit is mond Pál és Silás, vagy miről énekel esetleg Pál és Silás, vagy mit imádkozik. És ekkor történik az meg, hogy nem csak lelkileg szabadulnak meg ezek a foglyok, hanem fizikálisan is lehetőségük van a szabadulásra, de akkor már nem akarnak menekülni, mert ez mutatja azt, hogy amikor a lelkében az ember szabad, akkor ő neki már nincs szüksége arra fizikai szabadságra. Természetesen, hogy ezt jól értsük, vagy jól értsétek, hogy attól szüksége van a szabadságra, csak hogy mi volt a fontosabb, az, hogy ott maradjanak. Mert ott egy olyan légkör volt, ott Istennek a jelenléte volt, ami sokkal többet jelentett számukra, mint éppen akkor az, hogy hogyan szökjenek el. És a tömlösztartó, amikor felserken, öngyilkos akar lenni, mert tudja, hogy úgyis az lesz a vége, hogyha kiderül, hogy a foglyok elszöknek. És Pál az, aki felemeli a hangját, hogy ne tegyen semmi kárt magában, és ezt követően történik egy olyan fajta fordulat a börtönőrbe, ami ugyancsak az Isten jelenlétének köszönhető, ugyanis a teljes fordulat, a teljes lelki megtérés következik be a börtönőrnél. Ezen elgondolkodva, hogy mi is történik itt, meggyőződik arról, hogy ez nem más, mint az Isten és az ő jelenléte. Így kiállt fel, mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek. Ekkor mondja a 31. versben, Pál és aki vele van, azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És hirdették neki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak. És ez rögtön cselekedetekben is megnyilvánul a börtönőrnél is, hiszen a házába viszi őket, és megmossa őket a sebeiktől, és hát tovább, mint egy gyülekezet, együtt vannak közösségben. Ugye meg is keresztelkedik, kifejezi az ő vágyát arra, hogy ő ezt a jelenlétet igényeli, és fenn szeretné tartani. Megkeresztelkedett ő, és nem csak ő, hanem az övéi mindnyájan. Ez az, amikor a börtön igazán templommá válik az ő jelenléte miatt. De ahogy megtörtént annak idején Izrael népe életében is, hogy a nagy csoda után, a Jerikó bevétele után újból valaki megtűrt valamilyen bűnt, és emiatt az egész közösséget érintette, sőt, számomra egy kicsit érthetetlen is, hogy az ő hibája miatt miért kellett emberek meghaljanak, és már ezzel úgy ki is találjátok, hogy kire gondolok, ugye Ákánnak az esete, aki az isteni kérés ellenére valamit elrejtett a sátorában, mert az Isten azt mondta, hogy ne tartsanak meg semmit, és emiatt azok az emberek, akik felmentek Ai ellen, igazán elestek a harcba. Nagy kérdés az, hogy miért történhetett ez meg, milyen tanúsággal szolgál ez számunkra. Egy embernek a rejtegetett hibája miatt az Isten jelenléte nem lehetett ott azokkal, akik felmentek a harcba, és elestek. Nyilván, hogy egy ilyen csoda után, amit akkor Izrael népe Jerikó bevételével élt át, ez tényleg egy nagy lázadás volt így Ákán részéről. Bár ő ezt nem így fogta fel, nyilván, hogy az emberi természet gyengeségének engedett, de ezzel egy olyan dolgot mondt maga után, amivel kizárta végül is az Istennek a jelenlétét, és nem lehetett ott nem csak az ő sátorában, az övéivel, hanem az egész néptől megvonta az áldást, főként azoktól, akik felmentek a harcba ellen. Tanúságos ez a történet, hogy nem elég csak tapasztalni és az Isten jelenlétében részesülni, hanem ezt szükséges meg is tartani, és szükséges újból és újból igényelni és vigyázni. És talán napjainkra ez az, ami ránk vonatkozik, és ami tanulsággal is bír, hogy az Isten jelenléte nagyon sokszor apró dolgok miatt is távozhat. Nem vesszük ezt annyira komolyan azért, mert hogy ezek tényleg nagyon apró dolgok lehetnek egyes esetben, akár ugye, ha megnézzük, Ákán esetese volt egy nagyon nagy dolog, de mégis szembe ment az isteni kéréssel, utasítással. Kérdés az, hogy akik ott voltak körülötte, nem-e látták, miért nem figyelmeztették, miért nem mondták meg esetleg Józsuénak. Minden esetre valamennyire nyitott kérdés marad az, hogy bizonyos dolgok miatt az Isten miért vonja vissza az ő jelenlétét, akár egy közösségtől is. És gondolkodjatok el azon, hogy itt vagyunk mondjuk egy közösség, akár a mi közösségünk, akár másik közösség, és valamelyik gyülekezetbe mondjuk valaki együtt él egy dologgal, amit nyilván felismer és tudja, hogy nem jó, de más se mondja neki, vagy esetleg nem figyelmezteti, vagy esetleg észre sem veszik. Most itt azért több eset is szóba jöhet, és emiatt az Isten arra a gyülekezetre nem tudja adni az ő áldását és az ő jelenlétét. És feltesszük magunkba a kérdést, hogy hát annyi mindent teszünk, annyi mindennel próbálkozunk, és nincsen előrehaladás, nem találjuk az Istennek a jelenlétét, nincsen átható ereje annak, amit teszünk. Ilyen szempontból tényleg elgondolkodható ez az ószövetségi történet, hogy vajon miért történik ez meg. Ezek szerint miután tapasztalja az ember az Istennek a jelenlétét, utána nagyobb súlya esik a latba az, hogy ellenáll, zúgolódik, ellene megy dolgoknak, megtűr magában olyan dolgokat, amelyek nyilvánvalóak, hogy azokat ki kellene vetni, és éppen ezért nem csak az ő közvetlen környezetébe, hanem jobban is kihathat ez a dolog. elgondolkodható, én magam sem értem teljesen ezt a történetet, minden esetre elgondolkodhatunk azon, hogy milyen kihatása lehet annak is, hogy tényleg megtűrünk dolgokat, hogy közömbösek vagyunk dolgokkal, és emiatt nincsen, nem lehet ott az Istennek a jelenléte. Azért egy megtisztulás után is, és a Szentléleknek az elnyerése után is az apostoli gyülekezetben láttunk egy Ananiást és Szafirát, aki megpróbálkozik azzal, hogy valami olyat állítson, ami nem állja meg a helyét, és ott, hogy azért mennyire egy összefort közösség van, mutatja azt, hogy végül is ők maguk hozzák meg azt a fajta ítéletet, ami nem akart ítélet lenni, de hogy ők maguk nem engednek ennek a dolognak, amit észrevesznek és amit tapasztalnak. Tehát az Isten jelenléte ez egy olyan jellegű tisztánlátást ad, ahol a bűn nem tud megmaradni. Nem hiába van jelképként Istenről feljegyezve, hogy ő megemésztő tűz. Tehát a tűz az megemészti mindazt, ami nem odavaló. A tűz az megemészti a bűnt, és ott, ahol tartósan Isten jelenléte van, ott nem él, nem tud élni a bűn. Itt sem egy nagy dolgot látunk Ananiás és Szafira esetében, de mégis megpróbálkoztak egy kicsit azzal, hogy becsapják az Isten lelkét. Természetesen nem ilyen tudatosan, de nem volt annyira nyilvánvaló előttük, hogy ezzel a hozzáállásukkal igazán az Isten jelenlétét is távol tartják maguktól. Nagyon sokszor tényleg előfordul az, hogy nem vesszük azt se észre, hogy az Isten velünk van. De azt sem vesszük észre, hogy az Isten nincsen ottan, nincsen jelen. Tehát nagyon sokszor esetleg úgy teszünk is dolgokat, vagy esetleg jó cselekedeteink is vannak, de hiányoljuk-e az Istennek a jelenlétét? Észrevesszük-e azt, hogy éppen valami miatt az Isten akkor nincsen ott jelen, és nem tudja áldását adni? Hogyan tarthatjuk meg az Istennek a jelenlétét? Az imádság által, az ő jelenlétének az igénylése által. Ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni egy idézetet. Az ima a lélek lélegzetvétele, a lelki erő titka, az ima őrzi meg a lelki egészséget. Az ima közvetlenül összeköti a szívet az élet forrásával. Csodálatos dolog, hogy imáink eredményesek, hogy az olyan méltatlan és téveigő emberek, mint mi, felküldheti könyörgéseiket Istenhez. Kívánhat-e halandó ember annál magasztosabbat, mint hogy érintkezhet és összekapcsolódhat a végtelen Istennel? Ennek az értéke felbecsülhetetlen, amit itt is feltesz kérdésként. Tényleg mi is elgondolkodhatunk rajta, hogy kívánhat az ember nagyobbat, magasztosabbat, mint hogy érintkezhet és összekapcsolódhat az élet forrásával. Ugyanúgy, ahogy a teremtmény is találkozhatott először a teremtőjével, és vele együtt tölthetett időt, ugyanúgy, hogy az újjáteremtett földön vissza lesz állítva ez a rend, már itt, ebben az állapotban is az ember örülhet az Isten jelenlétének. Gyenge, bűnös emberi az a kiváltság, hogy beszélgethet teremtőjével, az ima pedig éppen ez a beszélgetés. Az ajkunkon kiejtett szavak a mindenség uralkodójának trónus elé jutnak, akár a nyilvános Isten tisztelet alkalmával, akár magányos imádságaink esetében kiváltságunk az, hogy az Úr előtt térdre borulva szóljunk őhozzá. Az ő végtelen nagyságának, valóságos jelenlétének tudata kelti fel az igazi tiszteletet. A láthatatlan Isten jelenléte hasson át és ihlessen minden szívet az imádság idején. Könyörgésünk ideje és helye szent, mert Isten van jelen. Ha magatartásunk és viselkedésünk által kifejezésre juttatjuk tiszteletünket, akkor ez csak még jobban elmélyíti szívünkben az ihlet érzetét. Nyilván, hogy jelentősége van annak, hogy meglegyen ez a rend és ez a fajta tisztelet is külső formában, de ez már csak kivetítődése valaminek. Mi is tapasztaljuk azt, hogy csak azzal, hogy bizonyos rendet fenntartunk, vagy meghúzunk bizonyos szabályokat, követelményeket, az nem jelenti azt, hogy attól még a szív az változik. Tehát a kettő együtt szükséges, hogy jelen legyen ahhoz, hogy az Isten jelenléte ott legyen. Nyilván az, hogy sokszor az Isten tiszteleti helyen ösztönözzük egymást arra, hogy csendbe, áhítatba legyünk, ne akármilyen dolgot hozzunk fel, ezek mind elősegíthetik ezt, de nem csupán ezek biztosítják az Istennek a jelenlétét, ugyanúgy, mint ahogy a frigyláda sem biztosította az Istennek a jelenlétét. A történetek kapcsán szükségünk van arra, hogy egyrészt rendezzük mindazt, amit az Isten feltár előttünk, amit szükséges, hogy az életünkből kiiktassuk, másodszorban pedig szükséges igényeljük és megtartsuk ezt a fajta jelenlétet. Ugyanis ha nem marad fenn az imádság által ez a jelenlét, akkor kiesünk ebből. És bármennyire őszinte szándékaink lennének, nem válnak valóra, mert hogy az Isten nem tud támogatni bennünket. Pál és Silásnak az esete pedig nagyon tanúságos abból a szempontból, hogy mikor kíséri igazán Istennek a jelenléte az örömhírnek a hirdetését, és mire tudnak reagálni a körülöttünk élők, és mikor tudnak könnyen dönteni. Az igazság hirdetői nem azért érnek el olyan keveset, mert a hirdetett igazság népszerűtlen, hanem mert azok a férfiak, akik az üzenetet viszik, nem szentelődtek meg azáltal az igazság által, amelyet hirdetnek. Az üdvözítő nem fogadhatja el szolgálatukat, a Szentlélek ihletése nem kíséri őket. Nem lesz nyilvánvaló Isten jelenléte és hatalma, hogy meggyőzze a bűnösöket, és megtisztítsa őket minden hamisságtól. Hirtelen veszedelem áll közvetlenül az emberek előtt, még sincsenek megriadva. A megszenteletlen ige hirdetők nagyon megnehezítik azok munkáját, akik a nyomukba lépnek, és akik magukon viselik a munka terhét és szellemét. Tehát mi az, ami igazán meggyőzi a bűnöst, és megtisztítja őt, az Istennek a jelenléte és az ő hatalma. És ezért történhetett az Pál és Silás esetében, hogy ott, amikor a börtön igazán templommá vált az Isten jelenlététől, akkor a börtönőr rögtön megfordult. A börtönőrnek nem kellett tanítás, őt nem kellett felkészíteni keresztségre, azért, mert számára ez olyan egyértelmű volt, és olyan átható volt, hogy megfordított mindent benne, és nyilvánvalóvá tette számára az igazságot, anélkül, hogy azt különösebben ecsetelték volna, és felsorolták volna. Tehát ez az, ami igazán meg tudja győzni az embert, és ami egy fordulatot tud hozni az ő életében. Ez nem jelenti azt, hogy szükségtelenek a felkészítések, félre ne értsetek, csak hogy ezt nem lehet nélkülözni. Tehát az, amit az ember legelőször kapott a teremtőjétől, az az, ami igazán a közelében tartja, és ami igazán erőt és hatalmat ad. Egy másik helyen olvassuk azt, hogy azért olyan gyenge a laodiciai egyház, mert az Isten jelenlétét hiányolja, nincs ott az Isten jelen, ez a gyengeségnek az oka. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nem hiába való talán, hogy egy kicsit gondolkodtunk is most a délelőtt kapcsán erről, és ezt majd tovább lehet még gondolni saját magunkban. Én egy zsidókhoz írt levélben vett igeverssel zárnám, ezzel a fajta bátorítással és felhívással, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Igen, ez a bizalom, ez szükséges ahhoz, hogy a kegyelem királyi székéhez járuljunk, ami nem más, mint Jézus Krisztusnak az érdemei által elnyerni azt az igazságot, ami ő benne van. Nagyon szép ez a kifejezés, hogy kegyelemnek a királyi széke, mint ahogyan annak idején a pap odajárult, és látta ezt a dicsőség felhőt a tömjén áldozat során, ugyanúgy az ember is valahogy úgy kell odajáruljon, hogy közvetlenül őt nem látja. Ugyanis a pap el volt választva ugye egy függönyön keresztül a szövetség ládájától. Csak a főpap ment be évente egyszer, és látta a frigyládát, de a pap mindig úgy kellett hozza az ő áldozatát, hogy hitben járult oda, és nagyon sokszor meg is nyilvánult, mint ahogy említettem az elején, az Istennek a jelenléte. Ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni még egy idézetet, amint a jelképes szolgálatban a pap hittel tekintett a kegyelem trónjára, amelyet nem láthatott, úgy Isten népének is most imáikat Krisztushoz kell küldeniük, nagy főpapjukhoz, aki noha az emberi szem nem láthat, érettük könyörög a mennyei szentében. A tömjén, amelynek füstje és illata Izrael imáival együtt száll fel a mennybe, Krisztus érdemeit és közbenjárását ábrázolja. Tehát amit akkor az Ószövetség idejében tett a pap a tömjénezés során, az előre mutatott arra, hogy Jézus Krisztus érdemei által a mi imádságunk úgy kerül a mennybe, hogy az elfogadható legyen, és arra válasz jöjjön. De nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy sokszor nem várjuk meg mi sem az Istennek a jelenlétét. Nagyon sokszor elmondjuk az imáinkat, és nem addig, ameddig tapasztaljuk az ő jelenlétét. Nagyon sokszor az ő jelenlétén is átmegyünk. És ez nem tudatos, mindez csak az emberi természetnek a gyengessége. Viszont ahhoz, hogy megőrizzük ezt a fajta jelenlétet, szükségünk van ennek az elsajátítására a gyakorlatban, hogy az ő jelenléte az tényleg ott tudjon lenni védelemként, tisztánlátásként, és mindazokért a dolgokért, amiket már előtte felsoroltam. Mert hogy mit ad az ő jelenléte? Bölcsességet, tisztánlátást, lelkivédelmet, békességet, önuralmat, tiszta gondolkodást, rengeteg mindent. Úgyhogy bizalommal járuljunk a kegyelem királyi székében, és így alkalmas időben találunk irgalomra és kegyelemre. Adjunk hálát azért, mert az ő jelenléte nagyon sokszor ott van velünk, még akkor is, hogyha mi nem vesszük észre. Igényeljük az ő jelenlétét akkor, amikor szükségünk van rá, és vigyázzunk, őrizzük ezt a fajta jelenlétet, hogy ő mindazt megadja számunkra, amire szükségünk van az élet szempontjából, az igazi örök élet szempontjából, kegyelméből. Amen. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, mi is meghajtjuk magunkat előtted, és szeretnénk kérni, hogy segítsél meg úgy teljenek a szombatjaink, hogy te valóban közöttünk tudjál lenni. Édes Istenünk, ugyanakkor kérünk arra, hogy a mindennapjainkban is őrizzük meg ezt a jelenlétet. Annyira nem figyelünk sokszor, hogy te nem vagy ott velünk, és sokszor nem is mérjük fel, hogy mi mindentől óvsz bennünket, mert éppen ott vagy velünk. Köszönjük azt, hogy nem az érdemtelenségeinkre nézel. Köszönjük azt, hogy biztosítottad annak a lehetőségét, hogy hozzád közel kerüljünk. Fogad hálánkat ezért most, ezen a napon is. Olyan jó a te közeledben lenni, és egymás társaságában, ahol ilyenkor minden megoldódik, amikor nincsen semmi olyan, ami békétlenséget vagy mást okozna. Hálásak vagyunk neked ezért, és köszönjük neked azokat a történeteket is, amelyek felhívták a figyelmünket arra, hogy ügyelnünk kell és őriznünk kell azt, amit elnyertünk te általad. Kérünk, hogy te pótold ki a mi imáinkat, és mindazt, amit még nem értünk, azt világosíts meg előttünk a te kegyelmed által. Kérünk, segíts meg az ima életünkben, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy bizalommal, hittel járuljunk hozzád, hogy alkalmas időben segítséget kapjunk, és felkészüljünk a veled való találkozásra. Jézus Krisztusban köszönjük mindazt, amit adtál. Amen. Amen.